Most folytatódik a gólvonal. A KPMG legújabb felmérése szerint a Manchester City a világ legértékesebb labdarúgó klubja, a játékosok között a brazil Neymar értéke a legmagasabb, a bérköltségek tekintetében pedig a Barcelona a rekorder, több mint 500 milliárd eurós kiadással. Dénes Ferenc sportközgazdász is megalapozottnak látja a manchesteri klub éllovas pozícióját a tavalyi év bajnokai között.
Tényleg jól vásároltak, nem feltétlenül drágán, bár hát a hírek szerint kicsit fölül költekeztek ahhoz képest, amennyit a jogszabályok megengedtek volna. Ezzel együtt úgy tűnik, hogy a klubnak és személyesen Pep Guardiolának van hozzáadott értéke a klubhoz, a csapathoz, a játékosokhoz. Tehát én azt gondolom, hogy a módszertani részletek mellett is belefér bőven a világképenbe, hogy a City legyen a legértékesebb. Most ezért tisztázzuk azt, hogy itt azért arról a 8 klubról beszélünk, aki a tavalyi bajnokságban, a bajnok lehet a tavalyi bajnokok közül, kiemelte a legfrissebb vizsgálat 8 bajnokot, és őket vizsgálták.
Kik tartoznak még a leginkább értékesebb csapatok listájára?
Amiről beszélünk, ugye ez a KPMG tanácsadó cégnek a sportrészlegével, egyébként a sportrészleggel a világcégnek Magyarországon működik, úgyhogy lehet bennünk büszkeség. Ők állítják össze, ez egy olyan típusú riport, amely megvizsgálja a tavalyi év bajnokai közül, 8 bajnoka közül ki hogy szerepelt, milyen típusú érdekes adataik vannak, és mindenki ezt találtak valamilyen típusú érdekességet. Például kijöhet az, hogy a 8 vizsgált csapat közül például a török bajnok a Galatasaray tudta legjobban növelni a profit rátáját, ami konkrétan azt jelenti, hogy a legnagyobb ütemben csökkentette a veszteségeit tavalyhoz képest. Szemben mondjuk például a Bayern Münchennel, amely a vizsgált csapatok közül a második legnagyobb profitra tudott szert tenni. Első az a Paris Saint-Germain, akinek a számadatait, hát őszintén szóval minden szakértő erős kétségekkel fogadja.
És hát eközben arról kapunk hírt, hogy a Barcelona költi a legtöbbet bérekre, akár 500 milliárd eurót is. Nyilván a világ legjobban kereső játékosai közül néhányan ott futballoznak, Lionel Messi vagy akár Luis Suárez, de gondolhatnánk, hogy az arab tulajdonosokkal rendelkező csapatok, akár a PSG vagy a Manchester City költi a legtöbbet a bérekre. Mennyire meglepő az, hogy a Barcánál fordítják a legtöbbet fizetésekre?
Hogy is mondjam, az, hogy a Barcelona, és akkor hadd mondjak még egy pár klubot, Real Madrid, Bayern München nem erőlt német csapat, egy külön kávéház, de valóban a Paris Saint-Germain, Manchester City, vagy akár a Manchester United, tehát azokról a nagy csapatokról beszélünk, amelyek szívesen költenek, és nem remeg meg a kezük, hogyha a játékosoknak ki kell tölteni az átutalási csekket. Nem is ez a meglepő számomra a Barcelona esetében, hanem az, hogy ők a teljes bevételük 81%-át költik erre, tehát beleértve most az edzői stáb, stb. A költését, ami 20%-kal nagyobb arány, mint ami tavalyhoz, azaz a 2016-17-es bajnoki évhez viszonyítódik. Általában azt szoktuk mondani, az a hüvelykúj szabály, hogy a bevételek 2/3-át költik a professzionális klubok most Amerikában, Európában a kifizetésekre, tehát bérekre, jövedelmekre, és így is volt 2010-11 és 17 között a Barcelonánál is, egy olyan 53% volt 2011-12-ben, ez felment idézőjelben normális szintre a 2014-es évtől kezdve, azaz 2017-18-ban viszont óriási ugrott, nyilván csomó olyan opció lépett életbe, ami akár a Messinél, akár a Suáreznél, de megszerezték Coutinhót is, tehát egy olyan nagy bérek jelentek, adott esetben bónuszok jelentek meg kellett tartani játékosokat. Én ezt valószínűsítem, hogy ez történt. Talán nem véletlen, hogy azt halljuk mostanában, hogy több játékostól is úgymond meg akar szabadulni, vagy nem tartja feltétlenül vissza a Barcelona, ha távozni akar.
A játékosok ranglistáját Neymar, a Paris Saint-Germain brazil klasszisa vezeti, és a második a friss francia világbajnok Kylian Mbappé. De egy 26 és egy 20 éves futballistáról beszélünk. De említsük meg, hogy Lionel Messi a harmadik ebben az összevetésben. Mennyire határozza meg egy futballista értékét a kora? Mert hát az első kettőben nincs benne a 31 éves Lionel Messi és a 33 éves Cristiano Ronaldo.
megint ugye, itt 8 csapatot vizsgálunk, és azokból állították össze a bajnok csapatokból. Minden ilyen típusú értékelés módszertanilag alapvetően ugyanabból a gondolatból indul ki. Nem akarom terhelni a rádióhallgatókat, de ugye ez egy hedonisztikus árképzésnek hívja a sportközgazdaságtan nevezetesen. Felvesz egy inercia rendszert, felvesz egy mértékrendszert, és megvizsgálja, hogy egy játékos a különféle szempontokból milyen adottságokkal rendelkezik. Például milyen magas, hány válogatottsága van, milyen bajnokságban játszik, hány gólt rúg, és így tovább. És ezek közül a sok-sok dimenzió közül egyik a kora. És akkor valóban befolyásolni tudja értéket. Nevezetesen az persze mindig egy fontos módszertani szempont, hogy hogyan súlyozod ezeket a szempontokat, de adott esetben mondjuk akkor tud meghatározó lenni. Ha más értékelésekkel összevetem, akkor azt látom, hogy igen, nagyjából ez megfelel a trendeknek, hiszen az előbb említett két játékos, Mbappé és Neymar valóban ígéretesebbnek tűnik, feltehetőleg a kora miatt, mint Messi vagy akár Ronaldo.
Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. A Juventus nyerte a labdarúgó olasz szuperkupát, miután a szaúd-arábiai Jiddában rendezett összecsapáson 1-0-ra győzött az AC Milan ellen. A bajnoki címvédő, valamint az olasz kupa legutóbbi kiírásában is aranyérmes torinói alakulatot a 62. percben Cristiano Ronaldo fejjel juttatta vezetéshez. A milánói ellenfél, amely a 73. percben az elefántcsontparti Frank Kessié piros lapját követően emberhátrányba került, nem tudott egyenlíteni. A Juventus 8. alkalommal nyerte meg a trófeát. A döntőről Dzsubák Tamás kérdezte Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát.
Valójában egyik csapat sem élete mérkőzését játszott, de lehet, ezzel lehetett számítani, és ez egy gálamérkőzés volt tulajdonképpen, még akkor is, hogyha egy míves trófeát adnak érte az olasz szuperkupát. Az első fél idő nem hozott gólt, meglehetősen kiegyenlített volt a játék, a Juve nyilván többet birtokolt a labdát, a Milánnak voltak lehetőségei ellen akciókra, de inkább a második fél időben élénk meg egy picit a játék, akkor a Milánnak volt egy zicsere, ezt Cotrone kihagyta. Másik oldalon Cristiano Ronaldo nem szokta a maga helyzeteit elrontani, közelről befejezett a kapukba a labdát, ez döntött. Ő volt a döntő, ő volt a mérkőzésnek ebből a szempontból a legjobb embere, de szerintem mondjuk magával a meccset többet nem nagyon érdemes foglalkozni, túl van rajta a Juve, meg a Milán is, folytatódik az olasz bajnokság. A Juventusnak azért azt hiszem, hogy ezen a tavaszon lényegesen nagyobb presztízsű reményei és vágyai vannak annál, mint hogy az olasz szuperkupát elhódította.
Spanyolországban is kupamérkőzéseket játszottak. A spanyol királykupában még legutóbb a Barcelona 2-1-re kikapott a Levantétól. Az a Barca, amely eddig sorozatban már 4-szer megnyerte a spanyol királykupát. Hogy látod, mekkora esélye van a katalán sztárcsapatnak arra, hogy a visszavágón győzön, aztán pedig, hogy talán 5-5-szörre is begyűjtse a spanyol királykupát?
Hát azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy az általad megfogalmazott két opció közül a ma esti a könnyebb feladat. Nyilván ugye azért a Barcelonának, amely tartalékos összeálltásban emlékeim szerint Lionel Messi nélkül játszott az első mérkőzésem, és úgy kapott ki január 10-én a Levantétól. Fejében volt az, hogy lesz még egy visszavágó, és azon majd a csapat nyilván más eredményt ér el. Csak azért mondom ezt, mert a legutóbbi két Levant elleni hazai mérkőzését, ha nézzük a Barcelonának, ebből persze az egyik elég régen volt már 2015-ben, de a másik az 2018-as, nagyjából egy évvel ezelőtti, akkor bajnokban se játszottak január elején. Szóval mind a két meccset a Barcelona 3 gólos különbséggel megnyerte, és én azt hiszem, hogy igazából erre lehet majd most számítani. Nem hinném, hogy a Levante meg tudja állítani ilyen szempontból ebben a fázisban a királykupában a Barcelonát. Én azt gondolom, hogy a Barcelonán tisztában vannak az erőkülönbséggel. Óriási meglepetés lenne, hogyha a Barca nem tud tovább jutni.
A szezon végén befejezi profi labdarúgó pályafutását Petr Cseh. Az Arsenal 36 éves kapusa kedden a Twitter oldalán hozta nyilvánosságra döntését, hozzátéve, hogy éppen 20 éve írta alá első profi szerződését, ezért úgy érzi, ez a legmegfelelőbb pillanat arra, hogy bejelentse visszavonulását. A 124-szeres cseh válogatott játékos a Sparta Praha és a Rennes után 2004-től 2015-ig a Chelsea kapuját védte, majd az Arsenalhoz igazolt. A Premier League-ben számos rekordot tart, a többi között a legtöbb kapott gól nélküli mérkőzés csúcsát 202 találkozóval. Petrice a Chelsea-vel bajnokok ligáját és Európa ligát is nyert, 4-szer volt angol bajnok, az FA kupában pedig 5-ször diadalmaskodott, legutóbb 2017-ben az Arsenal kapusaként. Az Inforádió főmunkatársa szerint az idény végén Közép-Európa legjobb hálóőre akasztja szögre a kesztyűjét. Dzsubák Tamás beszélgetett Dénes Tamással.
Benne van már a korban, 35 éves elmúlt. Hozzáteszem, hogy ha Gianluigi Buffonból indulok ki, akkor még évei lehettek volna, de ez azért nem feltétlenül általános az, hogy milyen hosszú ideig végén egy kapus. Persze csak én minden tiszteletem, hiszen annak idején még a Chelsea kapusaként egy nagyon súlyos fejsérülést szenvedett, és utána visszatért a hasonló színvonalon tudott védeni, mint korábban, úgyhogy egy egészen nagyszerű pályafutást mondhat maga mögött. Ugye azután, hogy a francia rendcsapatából a Premier League-be szerződött, Csaki a csapatokban védett a Chelsea-ben és az Arsenalban, egy bámulatos pályafutással mögött a sikerekben gazdag, mérkőzések számait tekintve, akár a kapusokat nézzük, akkor is a legjobbak közé emelkedett. Eredményes volt, hénykorában a világ legjobb kapusai között jegyezték, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hiszen a mi régiónkban tartozik, hogy a közép-európai régióban, Csehországból származik, hogy ebben az évezetben a mi régióban ő a legjobb kapus.
A pályafutásának melyik időszakát emelnéd ki?
Mindenképpen az első Mourinho korszakot a Chelsea-nél 2004 után, az első szerzemények között volt a Chelsea-nél, az azt tartja néhány éven, ahogy mondtam, a világ legjobb kapusai között jegyezték. Rendkívül magabiztosság jellemezte, a testmérete is megvoltak ahhoz, hogy világklasszis kapus legyen. Úgy azért az elmúlt időszakban azt látjuk már, most már a 2000-es éveket értem, hogy Iker Casillas kivételével igazán jó kapusok, a világklasszis kapusok szinte mind óriások is egyben a testmérete is tekintve, csak is ezek közé tartozott és tartozik, és hát mondom 2004-2005-től kezdődően, amikor a Chelsea-hez igazolt, egészen nagy szabású mutatványokkal látta meg mind a Chelsea híveit, mind pedig azokat, akik szerették az ő játékát.
Ugye hosszú éveken keresztül, ahogy te is említetted, a Premier League legjobb kapusai közé tartozott. Mit veszít vele az angol labdarúgás, valamint a világ labdarúgó sportja?
A mostani időszak azért nem nagyon gazdag, egészen kiváló kapusokban a Premier League-ben, illetőleg a világbajnokságon, talán mondjuk így a világbajnokságon feltűnt Pickfordot leszámítva, azért a Premier League legjobb kapusai kivétel nélkül külföldiek. Úgyhogy ezért is mondom azt, hogy az egyik legjobb kapus vonul majd vissza a szezon végén. A közép-európai kapusok voltak többen is ebben az időszakban a Premier League-ben. Szerintem közülük Cech volt a legjobb, és hát nyilván az eredmények is azt mutatják, hogy ő futotta be a legjobb karriert, még akkor is, hogyha ugye lengyel kapusok is voltak, nagyon jó képességű lengyel kapusok az angol első, tehát például az Arsenalnál is Szczęsny is védett, Szabianski is védett. Minden búcsúzosztár játékossal veszít a futball, de hát jönnek utódok, jönnek újak, ilyen az életrendje. Szerintem azért hiányozni fog.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, és le is tölthetik az Inforádió honlapján az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Szabó Gergő.